Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatóinkat, mai Kaleidoszkóp magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy szívemnek és eszemnek végtelenül kedves program elindítóját, ügyvezetőjét és trénerét köszönthetem, Orosz Györgyit, a Hősök Tere program kezdeményezőjét, átvevőjét. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak!
Kicsit bajba voltam, hogy nem kezdeményező teljesen, hanem átvevő, mert ha jól tudom, ez a Hősök Tere program nem Magyarországon indult, de hogy miről is van szó, kezdjük ezzel.
A Hősök Tere kezdeményezés az Magyarországon indult, de van ennek egy háttér intézménye, vagy szervezete, vagy hogy valahogy így fogalmazzam. Van egy úriember, őt úgy hívják, hogy professzor Philip Zimbardo. Ő a világ egyik legfontosabb szociálpszichológusa. A nevéhez köthető az úgynevezett Stanfordi börtönkísérlet, amiből kiderül, hogy mindannyiunkból kihozható egy nagyon rossz ember. És ez nem azért van, mert rosszak vagyunk, hanem azért van, mert a körülmények is meghatározzák azt, hogy hogyan viselkedünk. És néha érezzük azt, hogy valahogy nem jól érzem magam egy bizonyos helyzetben, mégse teszek semmit, és akkor nem vagyunk olyan nagyon-nagyon jól. Hát ez a közöny.
Hogy indult ez a dolog, hogy Zimbardótól ez Magyarországra került?
Ez úgy indult, hogy van egy szervezet, talán ismerik a hallgatók is, úgy hívják, hogy Prezi. Ők egy ilyen nagyra nőtt startupnak minősülnek most már, és az egyik alapítója, a Prezi egyik alapítója, Halácsi Péter, egy nagyon kedves ismerősöm volt már korábban, és egyszer megkeresett sok évvel ezelőtt, és megkeresett, és megkérdezte tőlem, hogy figyeljtek, képzeld, megismertem a Zimbardo professzort egy konferencián, és képzeld, megkérdeztem, mit csinál, mesélt erről a közönyről, meg hogy felépített erre egy programot, egy hétköznapi hősiesség modellt, és akkor meghívtam Magyarországra, és azt mondta, hogy eljön, és hogy most mit csináljunk. És mit gondolsz, mit csináltunk?
Meghívtátok.
Hát nem. Az történt, hogy mind a ketten a másikra vártunk, és pont olyan bámészkodókká váltunk, mint amilyenek általában mindannyian vagyunk. Pedig azt hiszük, hogy cselekszünk meg, hogy tennénk valamit meg, ne? De várunk a másikra. És mi is ezt csináltuk, majdnem másfél éven keresztül így vártunk a másikra, még nem csináltunk semmit, és egyszer csak Zimbardo jelentkezett azzal, hogy hello, hát meghívtatok egyszer, úgyhogy jöjjek még? És akkor mondtuk, hogy hát igen, akkor lehet, hogy jó lenne, ha jönne. Szerveztem egy nagyobb szalont, én ilyen közösségépítő szalonszervező vagyok, és akkor a nagyobb szalon az már olyan 200 fős közösség volt hirtelen, és meghívtuk oda a Zimbardo professzort, tartott egy előadást, aztán elmentünk másnap hozzá, Budapesten béreltünk neki egy lakást, és vittünk neki libamájat, mert nagyon szereti a libamájat, és én azt gondoltam, hogy ebből majd csak az lesz, hogy így beadjuk a libamáját, hogy köszönjük szépen, hogy jött, de ebből kerekedett egy 5 órás beszélgetés, és akkor kezdtünk el komolyan azon gondolkodni, hogy valójában akkor mit fogunk csinálni. És tulajdonképpen mi nem azt építettük fel, amit ő Amerikában, vagy világ más országában, mert ő egy oktatási programot talált ki arra, hogy a gyerekekből hogyan hozzuk ki a hétköznapi hőst, meg a felnőttekből is, de hogy inkább tanárokon keresztül a gyerekekből, és hogy hogyan lesznek belőlük hétköznapi hősök, de hogy mit jelent ez az, hogy ők nem mennek el dolgok mellett, ami az utcán velük történik. És mi ezt az oktatási programot, ezt fejlesztettük egy ilyen társadalmi modellé. És ez az, amit mi csinálunk, és ez elég unikális, ő most ezt átveszi tőlünk, részben itt tanulja is, visszatanulja tőlünk, és viszi át a további szervezeteibe is. Egy picit visszakanyarodok arra, hogy hogyan ismerte fel a Zimbardo is azt, hogy a közönnyel ő mit tudna tenni. Ahogy említettem, az ő neve ismerős onnan, hogy a Stanfordi börtönkísérlet, amiből kiderül, hogy mindannyiunkból kihozhat egy nagyon rossz ember. Talán még emlékeznek a rádióhallgatók is arra, hogy 2003-ban kirobbant egy háború, az iraki háború, amiben volt egy botrány is, azon kívül, hogy ez háború is volt. Az Abu Ghraibi börtönhöz kötődött ez a botrány, és az arról szólt, hogy amerikai katonák rettenetesen megaláztak iraki fogvatartottakat. És akkor az amerikai haditengerészet parancsnoka azt mondta, hogy ez azért van, mert az egyik amerikai katona valószínűleg egy rossz ember volt, ők rosszul választottak. És szerencsére megkérdezték Zimbardót is, hogy erről van-e szó, mert valakinek szembe tűnt, hogy azok a képek, amik onnan kikerültek, az pont olyanok, mint amilyenek a Zimbardo kísérletéből kikerült fotók voltak. És akkor ő már azt mondta, hogy ugyan már nem erről van szó, hogy egy kosár jó alma közé bekerül egy rossz alma, és az megfertőzi a többit, hanem a kosárral van a baj. Ha olyan körülmények közé teszünk embereket, akkor mindenkiből kezdhet egy nagyon rossz ember. És tulajdonképpen akkor ő kapott egy felkérést arra, hogy akkor mi lenne, hogyha ezt megfordítaná, és hogy megpróbálná-e foglalkozni azokkal az emberekkel, akik rosszak, hogy hogyan lehet belőlük jobbat kihozni. És őt már nem az érdekelte, hogy ez a 10-12 ember milyen, hanem az, amilyenek mindannyian vagyunk. Mert mindannyian közönösek vagyunk, csak nem vesszük észre. Miközben azt mondjuk, hogy segítőkészek vagyunk, többnyire mégse teszünk semmit.
Ezzel fogjuk folytatni. Hallgatóink feltétlenül maradjanak velünk. Orosz Györgyivel beszélgetek, a Hősök Tere kezdeményezés indítójával és ügyvezetőjével.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai nagyon izgalmas beszélgetésünket Orosz Györgyivel, a Hősök Tere kezdeményezés indítójával és ügyvezetőjével. Mikor indult ez Magyarországon? Mikor volt, amikor tulajdonképpen egész konkrétan belevágtatok Halácsi Péterrel együtt?
Annyira pontosan emlékszem, 2013. szeptember 1-én kaptam a Halácsi Petitől az újabb levelet arra, hogy te találkoztam Zimbárdóval San Franciscóban ismét, és hogy akkor ő jön október elején Budapestre, és hogy mit csináljunk. És tulajdonképpen ez volt az a pillanat, amikor megszerveztem azt a bizonyos első szalont, és azután volt az a bizonyos ebéd, vacsora 5:00 és akkor döntöttük el, hogy oké, akkor csinálunk valamit, és ez a valami, ez nem egy oktatási program lesz, hanem ennél több, és rögtön az elején elrontottuk.
Ezt olyan jó hallani, hogy minden fantasztikus dologban lehet hiba, és attól még ezt túlélheti.
Igen, de azért ezzel fontos számolni, hogy egyrészt attól, hogy az elején elrontottuk, és egyébként sikeres volt, tehát egy fél év alatt megszerveztünk egy nemzetközi konferenciát, megszerveztünk fiataloknak egy fesztivált, összeállt egy csapat, amelyik akcióra képes volt. Lefordítottuk a tréning tananyagokat, elkezdtük tartani, adoptálni, fejleszteni a tréningeket, elkezdtünk kutatni, forgattunk videót, ami vírusszerűen terjedt, szóval mindegy fél év alatt 5 évre elegendő program lett volna mindez, és ez egy nagyon sikeres dolog volt, de egyet nagyon elrontottunk, hogy fél évre terveztünk. De azért a közöny nem ilyen, hogy fél év alatt az egész országot, vagy akármennyi embert rögtön meg lehet, és attitűdöt lehet változtatni. Az nem ilyen. Ezért rontottuk el. És aztán fél év múlva behúztuk a kéziféket, végig kellett gondolni, hogy mit fogunk csinálni, és azt hogyan visszük tovább, és azóta szisztematikusan fejlesztjük a szervezetünket, és építjük azt, amit csinálunk, sokkal lassabban, sokkal csendesebben, de nem kevésbé hatékonyan.
Mi ennek a konkrét célja, és mit csináltok tulajdonképpen, ahogy említetted, most már szisztematikusabban, belátva, hogy ez egy lassan feltöltődő, lassan változtatható folyamat, hiszen az emberek személyiségéről hozzá
A célunk az az, hogy azt érjük el, hogy lehetőleg minél több ember tudja azt, hogy kell tennie másokért, hogy ami az utcán zajlik körülötte, az rá is tartozik, és azt akarjuk elérni, hogy merjen kiállni és tenni másokért. Most ugye ez tűnhetne egy lózungnak is. Jó van már, úgy is tudom, én is ilyen vagyok, én mindig teszek másokért. Nem így van. Gondoljuk, hogy teszünk másokért, meg esetleg figyelünk másokra, de a figyelem az nem cselekvés. Az, hogy megnézek egy helyzetet, az attól még nem változik meg. Csak akkor, hogyha beleállok és csinálok valamit. Ez egy ilyen sziszifuszi munkának vagy dolognak tűnő valami, de az a jó hír, hogy amikor egy kicsit tudatosabban jelen vagyok abban, amit ott az utcán történik, és eldöntöm, hogy cselekszem, akkor az nem egy áldozat, hanem baromira jó érzés. Akkor egyszerűen nekem jó lesz, és minél tudatosabban teszem, annál jobb lesz. Úgyhogy ezért is megéri csinálni.
Egyébként, amikor én először hallottam, egyből ez ugrott be, hogy én olyan boldogtalannak látom az embereket, hogy bármennyi jó lét veszi őket körbe, boldogtalanok, céltalanok. Úgyhogy ez ugrott be a fejembe egyből, hogy egyrészt hogy veszitek rá az embereket, mert biztos, hogy elsőre azért nagy az ellenállás. Másodszor, hogy akit sikerül rávenni, mekkora ajándékot fog kapni azáltal, hogy boldog lesz.
Rövidre fogva mi azt mondjuk, hogy így tanítjuk azt, hogy hogyan lehetne csinálni, de ezektől a szavaktól most, hogy így mondom a hallgatóknak, ez nem lesz vonzó. Az a helyzet, hogy azért nekünk nagyon nehéz dolgunk van, abból a szempontból, hogy mi nem beteg gyerekeknek adunk valamit, nem ételt osztunk, és nem kutyákat őrzünk, amikre az embereknek a lelke könnyebben megnyílik. Mi tulajdonképpen nem halat adunk, hanem hálót adunk. mi tudást adunk másoknak, és azt a tudást, amivel mindenki utána élhet, és hogy mennyire, meg milyen jól, azt majd ő tudja. Ráadásul azzal is küzdünk, ez a második dolog, hogy mindenki azt hiszi, hogy ő jó, és valószínűleg így is van, de nem hozzuk ki magunkból ezt a jót. És mi meg megmutatjuk az ebben a tudás átadásban, vagy oktatásban, megmutatjuk azt, hogy ezt hogy tudod megcsinálni. De a legelső dolog az az, hogy megélessük azt, hogy mi a baj, hogy vagyunk mi közönösek. És tulajdonképpen ma is az zajlott itt, hogy a csoportnak a résztvevőivel kimentünk a piac elé és a környékére, és olyan helyzeteket generáltunk, amiben jól meg tudtuk nézni mindannyian, hogy hogyan vagyunk közönösek. És ez nem jó emberség vagy rossz emberség kérdése. Szóval aki nem tesz valamit, az nem rossz ember, hanem csak a környezet hatására nem tudja magából kihozni azt, amit szeretne.
Erről fogunk hamarosan tovább beszélgetni, hallgatóink maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Orosz Györgyivel, a Hősök Tere kezdeményezés elindítójával és ügyvezetőjével. Amikor én először láttam a videótokat az interneten, az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a bibliai segítség, tehát amit tanítottak a régi erkölcsök, hogy segíts a másiknak, és jó lesz neked is, ez mintha már elfelejtődött volna.
Mi tulajdonképpen valóban az irgalmas szamaritánus történetét igyekszünk visszahozni, csak nem azon a módon, ahogy már nem lehet a fiataloknak ezt átadni, hanem másképp. De azért ezzel együtt ez nem egy egyházi program, hanem ez egy emberi program, hogy mindannyian lehetünk így, és legyünk így.
Arról mesél nekünk, hogy itt Kiskunhalason a Szilárd Járon gimnázium egy csapatával, tanárokkal és két vállalkozó szellemű diákkal. Mit is csináltatok tulajdonképpen? Hogy történt ez az érzékenyítés, a közönyből való kilépés?
Rögtön reggel elindultunk terepgyakorlatra. Ez azt jelenti, hogy generáltunk olyan helyzeteket a piac környékén, amiben megnézhettük azt, hogy hogyan leszünk mindannyian közönösek, és mi nem vagyunk különbek másoknál. Mindenki ilyen, hogy közönösebb lesz bizonyos helyzetekben, és van, amikor meg nem. És azt néztük, hogy ez hogy működik. És az a helyzet, hogy amikor mondjuk valaki kicsit távolabb fekszik a padon, vagy görnyed a padon, és olyan sokan mennek el mellette, akkor mi is el fogunk menni mellette. Mert alapvetően nem azt nézzük, hogy ő mit csinál, észreveszünk, és nem vagyunk vele jól, de azt is látjuk, hogy egy többi ember elmegy mellette. És mivel mindannyian akarunk közösséghez, meg csoportba tartozni, ezért követni fogjuk a csoportnak a normáját. Azt, hogy ők mit csinálnak, és ha nem csinálnak semmit, mi se fogunk. És az a helyzet, hogyha sokan vagyunk egy helyzetben, egy szituációban, akkor annyi felé oszlik a felelősség, ahányan ott vagyunk. És ha 50-en vagyunk a piac körül, a bejáratnál, akkor a mi felelősségünk, a személyes felelősségünk az csak ilyen 2%. És az nagyon kevés ahhoz, hogy megszólítva érezzük magunkat. Szóval ez az alap. De egyébként meg van az a helyzet is, amikor mondjuk csináltunk ma ilyet is, hogy valaki elesett kerékpárral. Az egy másik szituáció. Akkor gyorsabban segítenek az emberek, és azért is, mert úgy eléjük történik. Szóval tulajdonképpen a mozdulatsor az megakadályoz minket abban, hogy azt csináljuk, amit addig csináltunk. És ilyenkor olyan, mintha jobban kijön belőlünk a segítőkészség, de nem biztos, hogy erről van szó, hanem arról is, hogy nem tudok tovább menni, mert hirtelen ott előttem történt valami.
Az előző beszélgetésekben azt hangsúlyoztad, hogy nem arról van szó, hogy valaki jó vagy rossz, hanem hogy amit tesz, az jó vagy rossz, és hogy ez nagyon sokszor a környezeten múlik.
Igen, illetve, hogy amit tesz, az nem csak rajta múlik, hogy ő hogy cselekszik, hanem a körülmények hatása is. És akkor érezzük magunkat rosszul, amikor tulajdonképpen jót akarunk magunkból kihozni, de valahogy nem tudjuk, mert sokan vagyunk ott. Az a helyzet, hogy azt hiszük, hogy nehéz megtörni a csoport normáját, de nem nehéz, csak tudatosan kell cselekedni. Ha ott vagyunk 100-an, és már hogy látjuk, hogy senki nem cselekszik, akkor nem biztos, hogy ennyire tudatosodik bennünk, de valahogy úgy vagyunk vele, hogy hú, miért pont én, meg majd a másik, mert igazából ki akarjuk magunkat menteni belőle, meg felmenteni magunkat, mert nem hiszük azt, hogy tudunk hatni. És mi pont ezt a tudást tudjuk visszaadni, vagy odaadni, hogy egyébként elhiheted, hogy tudsz hatni. Hogy te egyedül is képes vagy dolgokat megcsinálni, mert ha te beleállsz, akkor könnyen lesznek követőid. Most mutattam neked fotókat, de hogy ez így működik, hogy ha valaki beleáll, akkor azonnal ott vannak a többiek is, mert mindenki jó akar lenni. Mindenki csak nem tudja magából kihozni. Tehát a csoportnormát nagyon könnyű megváltoztatni, de azt hiszük, hogy nehéz. És ez is egy paradoxon.
Orosz Györgyivel beszélgetek, a Hősök Tere kezdeményezés indítójával és ügyvezetőjével. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk beszélgetésünket Orosz Györgyivel, a Hősök Tere kezdeményezés indítójával és ügyvezetőjével. A csoportnak hallgattam a zárását, és az egyik fiatal résztvevő hölgy, ahogy összegezte a mai napot, hogy nehezen múljon, mint egy motto. Szóval, hogy lehet megtörni ezt a csoport normát, amiről azt hiszük, hogy lehetetlen, és hogy én nekem úgysem sikerül, miért pont nekem egyedül úgysem fog.
Két szállat szeretnék felemlíteni. Az egyik az az, hogy amikor arról beszélünk, hogy jó lenne tenni valamit a közöny ellen, akkor az elsősorban arról kell, hogy szóljon, hogy én magamon mit változtatok, és nem arról, hogy a másik mit csináljon másképp. Hogy majd ő legyen jobb, ne ő legyen jobb, én változtassak, és én vegyek észre helyzeteket, és higgye el a kedves hallgató, hogy miközben úgy érzi, hogy ő tesz másokért, meg jó szándékom, így is van, ezt nem vitatom, de biztos, hogy a helyzeteknek a nagyon nagy részét nem vesszük észre. És mi ezt akarjuk megmutatni, hogy vedd észre, és hogy amikor beleállsz, akkor az azt is jelenti, hogy te is képes vagy tenni. Képes vagy hatni arra a világra, amiben élsz, meg a környezeted is képes, hogy ezt megváltoztatni. Ha valami nem tetszik, akkor állj bele, és csináld meg, és nem maradsz egyedül majd. Ezen nem újon mondat, az pedig egy történet. A Gárdos Péter nevű rendezőnek volt egy regénye, aztán egy filmje, vagy 2-3 évvel ezelőtt írta meg a szülei történetét. Ami röviden annyi, hogy az édesapja és az édesanyja is holokauszt túlélők voltak, nem ismerték akkor 45 nyaráig egymást. Mind a ketten Svédországban rehabilitálódtak. A papának azt mondták, hogy fél éve van még hátra, meg fog halni, mert halálos betegsége van. Mondta, hogy jó, de hogy én szeretnék feleséget. Mondta neki az orvosi ember, most mondtam, hogy meg fog halni, miért akar meg a feleséget. Summa summarum 117 levelet írt magyar lányoknak, 12 közülük válaszolt, és Ági lett a felesége, és még 52 évig élt vele boldog házasságban. És amikor erről az egész mindset gondolatról, erről a növekvő mindsetről, hogy te képes vagy megcsinálni dolgokat, képes vagy többre, mint amiről gondolod, hogy kihozható belőled, felnőttként is tudsz változni. Erről beszélgettünk egy előadás keretében a Gárdos Péterrel és az édesanyjával, és amikor ezt úgy megértette a Péter, akkor csapott a homlokára, hogy úristen, hát az én apám mindig azt mondta, hogy na ezen nem újjon. Ez volt a szavajárása, hogy azt a kicsit, ami még kell a dologhoz, azt mindig beleteszem. Akkor is beleteszem, ha reménytelen. Akkor is akarok feleséget, ha azt mondták nekem, hogy halálos beteg vagyok. És így élt még 52 évig. Szóval nem azon gondolkodott, hogy hogyan, úgyis most már mindegy, hanem hogy ha akarom, ha fontos nekem, akkor annyi energiát tegyek bele, amennyit csak képes vagyok rá. Menjek el a falig. És sose tudhatod, hogy ezzel életeket mentesz, vagy egy helyzetet írsz át, vagy a fene tudja, de hogy sokszor picin múlik, csak azt hiszük, hogy az már fölösleges, meg úgy se fog menni. Menni fog, csak tedd bele. És akkor van lelkiismeretfurdásunk, amikor ha valami nem sikerül, amit nem tettünk meg, azon a kicsin, hogy hát lehet, hogyha ezt még megcsináltam volna, akkor talán, és ha mindent megtettünk, ha tényleg, ha nem 98 vagy 99%-ot, hanem 120-at, és annak ellenére nem jön össze valami, akkor nem lesz bennünk feszültség. Nem jó érzés, ha valami nem sikerül, de mégis nyugalom jön, mert mindent megtettem.
Györgyi, nagyon szépen köszönöm. Kívánok nagyon-nagyon sok követőt nektek.
Én is magunknak és nektek is. Köszönöm.